Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Könyv lesz a téma. Antikvárium, antikvár könyvek, és a vendégem Márfi György, aki a Központi Antikvárium vezetője.
Üdvözlöm. Köszönöm a meghívást.
Az apropója a beszélgetésünknek pedig az Art and Antique műtárgyvásár, ami február 29-től március 3-áig tart. A Bálnában lehet látogatni ezt az eseményt, és ott lesznek Györgyék is a Központi Antikváriummal, ami azért nagyon jó, mert végre nem csak műtárgyak lesznek, festmények, szobrok, stb., hanem egy kis könyv is, ami mindig egy kis változatosság, meg hát nyilván egy teljesen külön gyűjtői köre is van. Mivel készülnek, György, erre a vására?
Tulajdonképpen mi is műtárgyakkal készülünk, a tekintetben, hogy mondjuk egy 500 éves könyv az könyv.
Igen, az muzeális.
Igen, tehát hogyha egy korabeli kötésben lévő 500 éves könyv, hát mindenképpen műtárgynak tekinthető. Ugyanakkor a könyvek mellett nagyon sok régi térképet, kéziratot fogunk kiállítani. Hát ugye végül is a Bálnában ez a művészeti vásár és kiállítás, ez tulajdonképpen úgy néz ki, hogy nagyon sok fal van. Részben ugye vitrinekben mindenféle könyvet és kéziratot fogunk bemutatni, de hát a falakon egyértelműen régi térképeket, látképeket az elmúlt századokból. Úgyhogy tulajdonképpen művészeti tárgyakkal és könyvekkel.
Ha jól értelmezem, akkor ez az 500 éves könyv, ez lesz a legnagyobb szenzáció az Art and Antique vásáron. Ez micsoda pontosan, de hogyha nem ez az, akkor javítson ki, György.
Hát könyvben, vagy a könyvek között gyakran előfordul olyasmi, ami mondjuk 1400-as években, vagy 1500-as években, bármilyen furcsán is hangzik, lehet ilyen könyveket kapni, tehát ha valaki ma bejön a Központi Antikváriumba, akkor tudunk neki mutatni olyan könyvet, ami az 1400-as évek végén készült, és mondjuk magyar vonatkozású, vagy hungarus szerző, vagy Magyarországgal foglalkozik. Aki nem jártas így a régi könyvgyűjtésben, vagy a régi könyvekkel kapcsolatos árverésekben, az meglepőnek tarthatja, hogy lehet egy ilyet venni. Uh-huh. De a nemzetközi piacon ezek előfordulnak, tehát léteznek.
És mi ez a csoda? Könyvek.
Nem egy, hanem több ilyen könyvünk van.
Szuper.
Igen, tehát én azt gondolom, és ugye nem csak könyvek, hanem látképek is. Mindenki ismeri például, még ha nem is tudja, hogy ismeri, de az első Buda ábrázolást, ami 1493-ban Schiedel-féle világkronikában jelent meg, ez minden történelem tankönyvben benne van, minden képes történelemben, tehát mindenki ismeri azt a nagyon-nagyon szép ilyen fametszetes ábrázolást, ami Buda első megjelent ábrázolása, és az első fönnmaradt hiteles ábrázolás Budáról. Például ilyet is fogunk kiállítani, egy eredeti darabot.
Egyébként ebből az időszakból, tehát ilyen 4-500 évre visszamenőleg a témája ezeknek a könyveknek elsősorban micsoda történelmi, vallási, illetve mi az, ami a gyűjtők körében a legnépszerűbb?
Hát amikor ugye megjelent a könyvnyomtatás a 15. században, akkor nyilván először az egyházi igényeket próbálták kielégíteni, tehát nyilván Bibliát nyomtattak először, prédikációkat, de a 15. század vége felé már megjelentek az előbb említett Schiedel krónika, például egy világkrónika, és megjelentek a tudományos művek, történelmi munkák, illetve az illusztrált munkák is. Nagyobb mennyiségben nyilván ezek a 16. században kezdtek elérhetők lenni, de minden további nélkül lehet 15. századi.
Említette, hogy ez elég gyakori, sőt, mint egy hétköznapi 4-500 éves könyvekkel találkoz.
Csak ahhoz képest 500 éves. Aha. Azért úgy nem lehet, hogy úgy minden nap találkozik vele az ember, de van.
De ezen a kategórián belül mi az, ami igazán ritkaságnak számít? Gondolom, itt téma is számít, az is, hogy hol készült a könyv, melyik nyomdába, illetve milyen illusztrációk, milyen metszők dolgoztak.
Ritka dolgok vannak e tekintetben. Uh-huh. Ugye most már akkor maradjunk ennél a Schiedel krónikánál. Uh-huh. Ez egy ilyen 50 centi magas fóliás könyv, több kiló szó szerint, és ezt 1493-ban nyomtatták, nagyon-nagyon népszerű volt, és tulajdonképpen egy ilyen történelmet bemutató, világtörténelmet a kezdetektől bemutató képes könyv, az volt az első nagyon sok illusztrációval megjelent könyv, ilyen nagy dupla fólió lapok vannak benne, amin lehet látni például Budát az egyiken, de nyilván Európa és a világ több más városát is. Ez a könyv akkor nagyon sok példányban készült, valahány ezer példányban, és elég sok maradt fönn belőle. Például nemrég jártunk Stuttgartba a Nemzetközi Antikvár Vásáron, ott volt ebből a könyvből egy eladó példány. De ugyanebben az időben, vagy kicsit korábban, mondjuk Budán nyomtattak egy, Hess András nyomtatott egy magyar krónikát, na abból a könyvből már soha senki nem látott példányt, nyilván közkönyvtárakban van belőle pár darab, és az utolsót valamikor a 90-es évek elején árverezték el, azt hiszem Németországban, és akkor az a háború után eladott legdrágább könyv volt. Tehát ugyanabban az időben, ugyanott például a Sédeléknek voltak ügynökeik Budán, és árulták ezt a könyvet. Ugyanolyan könyvesboltok voltak, mint most. Ezek most 500 éves könyvek, de akkor
egy kicsit több munkával készültek, mint a mai könyvek. Hogy készültek egyébként ezek a könyvek? A technika volt. Az mi volt pontosan?
Tulajdonképpen ugye a könyvnyomtatás az azt jelenti, előtte is nyomtattak dolgokat, de csak úgy, mint egy metszetet. Gutenberg tulajdonképpen a betűszedést találta ki, azt, hogy egymás után lehet rakni a betűket, és így nagyon hatékonyan lehet könyvet nyomtatni. Ez egy nagyon-nagyon, hogy mondjam, macerás dolog lehetett akkoriban, és a betűszedés az fönnmaradt azért nagyon évszázadokig. Tulajdonképpen egyenként kifaragták akkor fából a betűket, és ahogy a szöveg le volt író, úgy egymás után rakták a betűket.
Milyen mókás, hogy ez akkor bekették. Mekkora nagy invenció volt, ma meg úristen, milyen macerás lehetett. Így gondolunk rá, amikor ugye a Word-el egy pillanat alatt szerkeztünk, meg mindenféle.
Hát igen, a korábbi, tehát a középkori metódushoz képest, hogy kézzel kellett írni egy könyvet, tipikusan pergamerre, amihez állatokat kellett megnyúzni, részben nagyon-nagyon körülményes és időt igénylő dolog volt, részben emiatt nagyon-nagyon drága volt egy könyv, tehát maga a tudás nem volt elérhető az emberek számára, és abban a pillanatban, amikor megjelent a nyomtatott könyv, amikor valószínűleg ennek a hatékonysága a sok százszorosára nőtt, tehát nagyon olcsón lehetett a korábbi kódexekhez képest könyvet előállítani, és maga a tudás és a hozzá kapcsolódó technológiai fejlődés hirtelen elérhető vált mindenki számára. Én azt gondolom, hogy ez lehetett hogyha hosszú távon nézzük az emberi történelmet, akkor olyan, mint most, hogy nem tudom, pár tíz éve van internet, és akkor megváltozott a világ, a telefonon meg tudom nézni, hogy éppen hogy kell most idejönni. És akkor az ember azt gondolja, hogy az internet mekkorát változtatott a világon, és ezt érezzük is a saját életünkben az elmúlt pár tíz évben. De ennél sokkal nagyobb változás lehetett az, amikor egyszer csak a tudás elérhetővé vált, és akkor változott meg a világ. Tehát
ha már itt tartunk, hogy nyomtatott könyvek, illetve kéziratos könyvek, amit nyilván a szerzetesek körmöltek a kolostorokban, és gyönyörű illusztrációkkal. Akartam kérdezni, hogy ilyen lesz-e?
Igen, lesz középkori kódex is, egy francia 14. századi ilyen kézzel írott illuminált kódexet is viszünk, de lesznek...
Gyönyörű illuminációk vannak benne, az illuminációk, az illusztrációk tulajdonképpen, igen, ezek a kézzel rajzolt gyönyörű kis motívumok. Néha történeteket mesélnek el, de vannak, amikor csak egyszerű motívumok, virágminták, vagy ilyen sorminták.
Ezek többé-kevésbé kötelező részei voltak a középkori kódexeknek. Nyilván, hogyha egy kódexben mondjuk egy klasszikus szöveg, vagy valójában a megrendelő, ezeket a könyveket nem gyártották előre, hanem megrendelők igényei szerint készítették, és nyilván ennek a fényében készült el a könyv, és nyilván egy előkelő királyi családtagjának egy imádságos könyvet azt méltó módon illusztráltak.
És ez mi, ami most a központi antikvárium standján látható lesz az Artend Antikon?
Ez egy 14. századi francia kicsike imádságos könyv, amit kifejezetten kisméretbe készítettek azzal a céllal, hogy napközben a megfelelő imádságokat elő tudja venni és olvasni tudja. Tehát kifejezetten egy kicsike könyv, forráskönyv.
És említette, hogy lesznek térképek például, az is egy érdekes műfaj, mert ugye az is egy sokszorosított grafikai műfaj tulajdonképpen, de aztán sokszor vannak benne kézzel készített elemek is.
Igen, ezeket ugye a 15. századtól először fametszet formájában készítették, majd 16. századtól már rézmetszetek voltak, 17. században már csak rézmetszetek, és ezeket akkor még ugye nem volt színes nyomtatás, tehát maga a nyomat az fehér papírra, fekete vonalakkal van nyomtatva, és kézzel festették ki őket. Általában vagy kifestették, vagy nem, de a többségét azért mindenféleképpen, nem mindenféleképpen, de nagyon sokszor színezték kézzel, színezték őket, nem csak a térképeket, hanem a látképeket is.
Mi lesz a vásáron térkép témában?
Jó pár régi magyar térképet és látképet fogunk bemutatni. 16. századi magyar térképeket, olyat is, ami viszonylag gyakoribb.
És Nagy Magyarország, három része szakadt.
Igen, hát a korabeli térképek azért nem úgy néznek ki, mint ahogy igen, most a fejünkben elképzeljük. Hát a tájolás sem északra mutatott, uh-huh, illetve hát itt a török hódoltság alatt azért nem volt olyan egyszerű bejárni az országot. Tehát tulajdonképpen a térképek néha új információkat hordoztak, néha pedig a korábbi térképekről másolták őket, és akkor emiatt nagyon sokszor
elcsúsznak.
Furcsa dolgok vannak rajtuk, Tihanya túloldalon van, vagy sziget, szóval nem lehetett up-to-date információkat szerezni akkoriban.
Nem olyan régen pont a Balatonhoz írtam valami történeti témájú dologról, és Balatonhoz kerestem illusztrációkat régi térképeken, hát ott én is láttam ezt a térképet, ahol sziget formájában szerepelt Tihany, meg teljesen minden térképen, egy kicsit minden más, hogy nagyon érdekes
egyébként. Igen, ezeket ugye sokszor, hát térképet nem olyan egyszerű készíteni, valójában föl kell mérni az egész országot, úgyhogy leginkább ilyen útleírások alapján készítették a korai térképeket, és akkor valaki félreérthetően fogalmazott egy útleírásba, és hopp, már is a túloldalra került Tihany, azt mondta, hogy a nem tudom, Fehérvár felé menő úttól jobbra, pedig balra volt, és akkor már át is alakult a történet, uh-huh, és talán a mások ezt még 100 évig másolták, úgyhogy nagyon jól lehet követni, hogy melyik térkép, melyik más térképek információi alapján készült adott esetben.
És egyébként a térképek területén mi az, ami népszerű a vásárlók körében, illetve gondolom itt is el kell választani az egyszeri vásárlót, illetve a gyűjtőt, aki egy kicsit kifinomultabb módon keresgél.
Ugye az a kérdés, hogy tényleg nagy különbség van azok között, akik akár évtizedek óta gyűjtenek térképeket, és hál' Istennek sok ilyen embert ismerünk, akinek mondjuk százas nagyságrendben vannak régi Magyarország térképei, és ugye bele is mélyedt ennek a dolognak a történetébe, és tudja, hogy mi az, ami igazán ritka, mi az, ami nagyon nehezen beszerezhető, mi az, amire nagyon régóta vágyik, és akkor ezeket gyűjtögeti. Egy ilyen ember adott esetben egy egész kicsi, és adott esetben egy laikus számára nem túl dekoratív darabnak is nagyon-nagyon tud örülni, sőt, még egy térkép darabjának is nagyon tud örülni, egy nagyon ritka 16. századi térkép, amiből mondjuk nincsen példány, annak már egy darabja is nagyon értékes. Ugyanakkor egy laikus szemlélő, aki azt mondja, hogy hú, de szép ez a térkép, és mondjuk meglátja a kirakatunkban, és tényleg mondjuk egy 18. századi kézzel színezett Magyarország térkép, és azt mondja, hogy ezt az irodájában vagy a lakásában nagyon szívesen látná, ő nem így áll ehhez a kérdéshez. Szóval vannak ilyen szempontok is, hogy mi az, ami tényleg dekoratív, mi az, ami értékálló, mi az, ami nem tudom, pont mondjuk valaki a Balatonhoz kötődik, és akkor látja egy 19. századi térképen a Balatont, hogy nézett ki. A gyűjtők egész máshogy állnak ez a kérdéshez, áhítoznak, vágyakoznak a ritka darabokra, és akkor örülnek neki, hogyha olyat tudnak vásárolni, ami pont nekik kell.
És lesz-e még valami más téma? Kéziratot is említett, hogy lesznek kéziratok.
Kéziratok
például
is lesznek mindenféleképpen. Hát ez is a 16. századtól a 20. századig lesz például egy pergamen oklevél, amit II. Lajos magyar király írt a pápának azzal kapcsolatban, hogy még Mohács előtt pár évvel, hogy a pápa követét milyen jól tartják, és minden igényét kielégítik. Én azt gondolom, hogy az ilyesmi, nyilván a gyűjtők tudják ezt a dolgot igazán értékelni, de azért az, hogy kézbe lehet venni egy pergamen oklevelet, amin ott van II. Lajos, Rex Hungári, stb. Saját kezű aláírása, azért az tényleg a történelemnek, én azt gondolom, hogy egy ilyen kézzelfogható darabja. Szóval annak ellenére, hogy az elmúlt évtizedekben sok ilyesmit látunk, én mindig meghatódok tőle, és libabőrös lesz a hátam, hogy tényleg, tehát Második Lajos, vagy Hunyadi Mátyás, vagy Ferenc József, vagy Bethlen Gábor kezébe volt, aláírta, egészen fontos.
Van egy kicsit ilyen Umberto Eco-s regény hangulat ennek az antikvárium biznisznek. Én úgy érzem, hogy itt annyi nyomozni való van, meg annyi izgalmas ilyen történelmi, akár művészettörténeti, térképtörténeti téma jön fel.
Igen, és oda furcsa, hogy régebben volt, most nem a kiáltáson lesz, hanem 10 évekkel ezelőtt volt nálunk egy, most csak másodiktól se jutott eszembe egy szintén Második Lajos által aláírt levél, amit Mohácsról küld, hogy elég nagy a probléma, küldjetek még katonákat. Tehát tényleg a magyar történelemnek egy olyan pillanata, amit így kézzel lehet, meg lehet fogni, egészen megható.
Gondolom a történészek is ilyenkor remegve örülnek ezeknek a ritkaságoknak más oldalról, mert ugye kevésbé vásárlói oldalról, de néha, amikor egy témát feldolgoz mondjuk egy történész, és hiányzik egy láncszem, és aztán egyszer csak előkerül egy kézirat, vagy térkép, vagy bármi, akkor az nagyon klassz tud lenni, amikor a puzzle egy darabja a helyére kerül.
Igen, és az állam, vagy illetve nagy közgyűjtemények azért azokat a darabokat, amik nagyon fontosak, és mindenféleképpen múzeumban a helyük, ezeket azért rendszeresen meg is szokta vásárolni, hál' Istennek. Úgyhogy ezek nem... Azt akartam mondani, hogy nem tűnnek el, de valójában akkor se tűnik el egy ilyen darab, hogyha egy gyűjtőhöz kerül. Mert a végén tulajdonképpen, ugye van ez a mozgás, hogy gyűjtőtől gyűjtőhöz, antikváriumhoz, gyűjtőtől antikvárium ide-oda, de aztán ami egyszer bekerül egy közgyűjteménybe, az ott marad, és akkor így előbb-utóbb minden nagyon fontos darab tulajdonképpen közgyűjteménybe fog kerülni. Ezt most évszázadokban nézzük, akkor... Az előbb említett Hessz András féle Budai Krónikából is csak közgyűjteményben vannak darabok, magángyűjtőnél nincs, mert az már a 18. században is olyan ritkaságnak számított, hogy már akkor is nagyon nagy becsben tartották, úgyhogy előbb-utóbb a nagyon ritka darabok azok közgyűjteménybe vándorolnak.
Hogyha éppen nem egy műtárgyvásárra igyekszik a központi antikvárium, akkor hogy zajlik az élete? Vannak, gondolom, gyűjtemények, amikre vadásznak, vagy véletlenül bekerülnek az antikváriumba, aztán gondolom, hogy aukciók is vannak.
Igen, tehát antikváriumban úgy zajlik az élet, hogy könyveket veszünk, és könyveket adunk el. Nyilván nagyon sokan jönnek azzal, hogy nekik van egy értékes könyvük, vagy kéziratuk, és akkor ebből árverések vannak. Évente kétszer van nagyobb árverés. A nagy az azt jelenti, hogy katalógust is készítünk hozzá, nyomtatott katalógust.
Mondom, karácsony előtt van az egyik, nem?
Igen, az egyik karácsony előtt, a másik pedig nyár elején, vagy tavasz végén. Manapság ez a nyomtatott katalógus már egész más fényben tűnik fel, mint régen. Ugye mondjuk az internet előtt, akkor tényleg csak egy nyomtatott katalógusba lehetett megnézni a tételeket, és az árverésen kézbe tartva a katalógus lehetett licitálni. Ma már azért az árverések többsége, sőt gyakorlatilag mindegyik online, vagy online is zajlik. Azért megőriztük ezt a dolgot, hogy legyen nyomtatott katalógus, mert részben jó kézbe venni tulajdonképpen olyan, mint egy könyv. Ugyanakkor még egy nyomtatott katalógusban egy sok illusztrációval rendelkező művet csak egy képpel lehet bemutatni, és az interneten pedig bővebb illusztrációval. Egészen fantasztikusan sok árverés van, tehát így a karácsonyi időszakban tavaly már nem is tudtuk követni. Heti több könyvárverés van, tehát szerintem ez a könyv kézirat, metszet, térkép gyűjtés, ez most igazi reneszánszát éli, és e tekintetben az internet nagyon, hogy mondjam, hatékony dolog. Régen,
sőt, ugye, online árveréseket is lehet rendezni.
Online árverések,
illetve
igen.
Online is be lehet kapcsolódni egy élő árveréshez.
Természetesen, igen. hogy a régen úgy nézett ki a dolog, mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, hogyha valaki könyvet akar gyűjteni, akkor nem tudott más csinálni, mint hogy sétikál a múzeumkörúton, és valamelyik antikváriussal jóba van, és személyes kapcsolatok
révén
lehetett. Igen. Most viszont, ha valaki nagyon-nagyon messze lakik Budapesttől, akkor is minden további nélkül tud könyvet gyűjteni, be se kell menni egy antikváriumban, mert az összes árverés online, és tulajdonképpen bármit tud gyűjteni. Ez nagyon jó dolog abból a szempontból, hogy tényleg így többen tudnak hozzáférni a dolgokhoz, és egy gyűjtőnek annak látnia kell darabokat, meg szereznie, mert hogyha nem tud szerezni, akkor lankad a kedve, és elmegy a kedve az egésztől. Így viszont az online árverések nagyon nagy teret nyitottak ennek az elmúlt évtizedekben.
Hát ez a gondom, hogy itt a műsoridőnk vége felé járunk. Kihagytunk valami fontos tárgyat, ami...
fontos.
Igen? Úgy értem, de hogy hát... ami most majd február 29-től 3-ig.
Szeretettel várunk mindenkit a kiállításon.
Art and Antique Vásár Bálnában.
Igen, és nagyon sok szép régi térképet, korai Budapest látképeket fogunk vinni, sokat, illetve könyveket a 15. századtól a 20. századig, nagyon szép kötésben és nagyon értékes tartalommal.
Hát köszönöm szépen a beszélgetést, Márfi Györggyel beszélgettem az imént a Központi Antikvárium vezetőjével, annak apropójából, hogy február 29 és március 3 között ők is részt vesznek a Art and Antique vásáron, ami a Bálnában lesz. Köszönöm szépen, György, a beszélgetést. Köszönöm. A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.